153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Kákonyi Kristóf, volt Szilárd és diák, angol szakos tanár, illetve hittanár, nevelő tanár, végzettségű fiatalember. Szia Kristóf, köszöntelek nagy szeretettel.
Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
A városunk lakói és a környék lakói találkozhattak veled, hiszen nemrégiben a Közösségek Házában egy előadás keretében meséltél az afrikai utazásod élményeiről. 3 hónapot töltöttél Afrikában, konkrétan Kenyában és Tanzániában. De mi tudjuk, hogy tulajdonképpen ehhez képest jóval hosszabb időt töltöttél Tajvanon, megtanultál kínaiul az idő egy pontján, mondhatni. Szóval azon kívül, hogy most itt említettük, hogy volt Szilárd és diák vagy, és hát mik a végzettségeid, most egy kicsit az utazásokra fogunk fókuszálni, ugye sok fiatalemberrel arról, hogy hogyan pályaválasztás, stb., majd ezt egy másik adásba, de most olyan nagy lélegzetű, szóval kezdjük avval, hogy hogyan is indult a te életedben, hogy kínai jól tanulsz, és hogy kerültél Tajvanra, ahol 1 évet töltöttél?
Igen, érettségi után Kiskunhalasról Egerbe költöztem, és ott végeztem el az egyetemet. Onnan pedig Gyöngyösre kerültem ki, ahol körülbelül 4-4,5 évig voltam. Onnan jártam főként 60-ba, illetve más helyekre, nyelviskolákon keresztül cégekhez angolt tanítani. Azután jött 2019, illetve 2020 eleje, a Covid, ekkor már kevesebb megbízásom volt, az időm pedig felszabadult, egyre több időm volt, és úgy döntöttem, hogy akkor érdemes lenne kihasználni a felszabadult időt arra, hogy önmagamat fejlesszem. Ekkor pontkapóra jött az, hogy az emberek kezdtek nyitni az online oktatás felé, így az ELTE is a Konfucius Intézet által meghirdette a kínai kurzusait online, amire le tudtam jelentkezni Gyöngyösről is, és online elvégeztem ott egy körülbelül 3 hónapos kurzust. Ezután pedig azt gondoltam, hogy jó lenne ezt egy kicsit komolyabban csinálni, mivel a kínai azért nem egy olyan egyszerű nyelv.
Az egyáltalán nem egyszerű nyelv.
Főleg egy olyan embernek, aki egy mondjuk indo-európai nyelvet beszél, nem olyan könnyű megtanulni, ezért több időt és energiát fektettem abba, hogy képezzem önmagamat önállóan is. Ez folytatódott utána 1 évig, és akkoriban egy ismerősöm azt mondta, hogy az ő lánya volt kint Tajvanon egy ösztöndíj program keretében, és mondták, hogy próbáljam meg, hát ha nekem is sikerül. Lejelentkeztem, és megkaptam ezt az ösztöndíjat, amiben én úgy tudtam részt venni, hogy fizetve volt az összes szemeszter, amit kint töltöttem. Nekem csak írnom kellett egy pályázatot ehhez, és azt a pályázatot elbírálva megkaptam. Még a kiutazás előtt elvégeztem egy másik kurzust is az ELTE-n keresztül, hogy felfrissüljön egy kicsit a tudásom, azután pedig kiutaztam.
Az Úristen vezetett téged, jókor, jó helyen, nagyon nyitott voltál, azért én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, ez a nyitottság és bátorság. De honnan jött maga az, hogy kínaiul, jó, van egy konfucius képzés, csomó embernek nem jut eszébe, hogy kínaiul akar tanulni, nekem például soha nem jutna eszembe.
Igen, hát elég régóta vonzott a kínai nyelv, de diplomám készhezvétele után úgy gondoltam, hogy én már nem vagyok annyira fiatal, hogy belevágjak, ezért sose kezdtem el. Tanulgattam a spanyolt, azt 2 évig, ott is eljutottam egy szintre, illetve még a középiskolában a latint tanultam, abból érettségiztem is, ezért tűnt magától értetődőnek a spanyol. Franciába épp csak belekezdtem, tehát próbáltam valami olyan világnyelvet keresni, amit én még az életemben meg tudnék tanulni, és ezzel is több leszek. Ugyanakkor nem volt abban az időben már további lehetőségem a spanyolt folytatni, a francia nem feküdt annyira, és mindenképpen olyan nyelvet szerettem volna, amit világszinten beszélnek. Az angol után pedig mondhatni, hogy igazából a kínai az. Azt mondják, hogy az interneten felelhető anyagok most már igazából javarészt kínaiul vannak. de persze az angolt azért mégiscsak többen beszélik. Hát így jött az, hogy a lehetőség adta magát az ELTE-n keresztül.
Azt láttuk, vagy értjük.
És vonzott maga a nyelv.
Hihetetlen. Annyira nehéznek tűnik ez a nyelv. Na, szóval megnyerted ezt a pályázatot. Azért kellett mellette dolgoznod, szállás, a többi ellátás, mert mondtad, hogy a szemesztereket fizette a pályázat.
Igen, teljes mértékben kifizették azt, hogy én ott tanuljak. Ez egy összeg volt, tehát nem magát az oktatást fizették ki, nem az intézménynek utalták az összeget, hanem nekem, és abból nekem kellett gazdálkodnom. Bőven elég volt arra, mondjuk így, hogy kifizessem a szemesztereket, illetve arra is, hogy szállást és az étkezést is megoldjam belőle. Nem is lehetett volna egyébként mellette dolgozni. Részmunkaidőt később, egy év után, ha jól emlékszek, lehet vállalni, aki már egy évig Tajvanon él, de hát annyi feladat volt, annyi házi feladat, és olyan bonyolult maga a nyelv, hogy majdnem mondhatom, hogy az alváson kívül más se csináltam, csak kínai tanultam.
Hihetetlen.
Itt még azt akkor elmondom, hogy nagyjából úgy nézett ki egy nap, hogy reggel 6-kor keltem, közepe felétől egészen a végéig már reggel 6-tól 7-ig még egy kis házi feladatot csináltam, mert az előző nap nem sikerült mindig befejezni, 7-től 8-ig pedig elkészülésbe érés az iskolába. Ott a délelőtti blokkban két kurzus ment le, egy rövid ebédszünet volt, azután délután is még két kurzus, és a délután az esti órákban pedig annyira volt idő körülbelül, hogy a házi feladatokat meg tudjam csinálni, és mondom, még sokszor arra se a vége felé, mert reggel is kellett folytatni. Ez azt jelenti, hogy sokszor 11-ig és éjfélig is csinálni kellett a házikat, illetve tanulni ennyire sokat.
És akkor ez a hétnek 5 napján, 6 napján?
A 7 napból 5 nap volt ez. Tehát a hétköznapokon.
Hétköznapokon, értem. Mit tanultál? Gyakorlatilag magát a kínai nyelvet, vagy volt valami egyéb célja a kurzusnak, amire jelentkeztél?
Voltak kötelező tantárgyak és szabadon választható tantárgyak, illetve voltak kötelezően választható tantárgyak
ezt
is.
Ezt ismerjük.
A kötelező tantárgyak között például volt nyelvtan, szókincsfejlesztés, kiejtés, és azt hiszem, hogy még karaktertan. Igen. A választható tantárgyak között pedig voltak ilyenek, hogy kaligráfia, tai chi, vagy kínai festészet.
Tai chi, azt én is csináltam, van tai chi csoport kiskunhalason, nyilván nem úgy.
Azt én nem vettem fel.
Nem vetted fel?
Nem. Nem, mert annyira próbáltam tényleg a magára a nyelvre fókuszálni, hogy inkább azokat a tárgyakat vettem fel, ami ebben segített előre. Úgy éreztem, hogy az csak fárasztott volna jobban, illetve az időm ment volna vele, de ezt mások vissza is igazolták, akik felvették, hogy ez valóban így volt. A szabadon választhatóakból én egy szemeszterben a kalligráfiát vettem föl, az egy nagyon érdekes kurzus volt, tehát ez igazán egy művészet.
Zseniális. Hát hihetetlen, valahogy azért nagyon sokan vannak külföldi ösztöndíjakon, és nem szokott ennyire intenzív lenni a képzés. Tehát nagyon sokszor inkább azt kapjuk vissza információként, hogy vagy mondjuk egy magyar egyetemhez képest fele annyi, vagy még ahhoz képest is esetleg látosabb. Úgyhogy ez egy nagyon meglepő. Kínában ennyire komolyan veszik a tanulást? Tehát ez egy kínai mentalitás? Itt látom, hogy bólogatsz.
Igen. Azt hiszem, hogy talán általánosítva is mondhatjuk, hogy az ázsiai oktatás nagyon hatékony és egyben kemény is a tanulók számára, de főként a kínai, Japánról sokat hallunk, és hát Tajvanon is. Ez így volt. Nagyon törekednek arra, hogy a lehető legkevesebb idő alatt a lehető legtöbb tudást szedjék össze a tanulók, ami jó egyrészt, nagyon hasznos. Másrészt meg ott van az is, hogy az ember összeroppanhat a teher alatt.
Igen, én pont ezt akartam kérdezni, hogy bírtad?
Igen, nehezen. Erre csak ezt tudom mondani, de mivel annyira megvolt a motivációm, ezért bírtam. Voltak olyanok, akik sokkal rövidebb időt töltöttek el az egyetemen, részben emiatt is. Volt, akinek haza kellett utaznia korábban, a nyomás miatt nem bírta, és hát ezekre a kurzusokra, ezekre a programokra, illetve hát ugye aki az ösztöndíjakat megkapja, az nem azért kapja meg, mert nincsenek meg a képességei, hanem ide konkrétan azokat veszik föl, akik hát akár már több nyelvet is beszélnek, illetve jók a tanulmányi eredményeik, és még így is ugye, sokan nem bírják.
Hát én maximálisan megértem, azért ilyen nagyon feszített tempót, hogy gyakorlatilag az egész napot az alváson kívül, evésen kívül avval töltött, tehát hogy nagyon intenzíven tanultál egy nagyon idegen kultúrának a nyelvét. Ugye itt most Tajvanon voltál, kínai nyelvről beszélünk, mit lehet tudni Tajvan és Kína kapcsolatáról? Picit helyez képbe bennünket.
Igen, politikában annyira nem vagyok benne. Annak idején ez volt 2022-ben, tehát pont most volt egy éve, hogy például a Nancy Pelosi, a kongresszusi, amerikai kongresszus háznak a vezetője elutazott Tajvanra, de még egy napot se töltött el a szigeten. Ennek ellenére olyan nagy port kavart a politikában maga, tehát a látogatása, hogy ugye a szigetet is körbevette Kína mindenféle hadi hajóval, és a rendőrség is kijött az intézményekbe egy rövid előadást tartani arról, hogy mit kell csinálnunk abban az esetben, hogyha Kína megtámadná Tajvant. És volt egy olyan 2-3 óra egyik nap délután, amikor mindenkinek bent kellett tartózkodni a lakásokban, házakban, amíg a hadsereg gyakorlatozott kint az utcán.
De akkor mondhatni, hogy elég feszült a viszony Tajvan és Kína között.
Akkor nagyon feszült volt, úgy tudom most is. Tehát ez egy puskaporos hordó.
Mekkora a lakossága?
Tajvan lakossága kb. 20 millió fő. A sziget nagysága nagyjából akkora, mint Magyarország 2/3. Középen hegyek vannak, és a keleti parton nem is laknak olyan sokan, tehát ez a 20 millió fő betömörül a nyugati partra, nagyon nagy emiatt a népsűrűség és a légszennyezés is, de ez egy későbbi téma.
Na most jöjjön egy kis zene, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kákonyi Kristóffal, aki hát nyelvszakos, rendkívül sok nyelvbe belekóstolt, nagyon szimpatizált a kínai nyelvvel, és tulajdonképpen egy ösztöndíj keretében Tajvanon töltött egy évet, nagyon-nagyon kemény képzés keretében. Erről fogjuk Tajvanról és az élményeiről folytatni a beszélgetést, és a legvégén Afrikában is töltött 3 hónapot, arról fogja megosztani az élményeit a hallgatókkal, maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, folytatjuk a mai rendkívül izgalmas beszélgetést. Tajvanról, az ott töltött egy évéről mesél nekünk Kákonyi Kristóf, aki nyelvszakos tanár, és többek között kínaiul is tanult, illetve hit tanár és nevelő, de hogy ugye megtanultál kínaiul, már itt Magyarországon több kurzusra beiratkoztál, a Covid alatt aztán úgy döntöttél, hogy megpályázol egy ösztöndíjat. Ott tartottunk, hogy maga nagyon nehéz és kemény volt a tanulás, tehát reggeltől estig alváson, evésen kívül nagyjából végig tanultál, de ennek kapcsán, nyilván mivel a legtöbb idődet azért tanulással töltötted, mondtad, hogy nagyon szeretnél egy picit magáról a nyelvről, ugye Tajvanon kínaiul beszélnek, hogy milyen a kínai. Számomra borzasztóan riasztó, leírva, halva, el nem tudom képzelni, hogy valaki európai lévén, magyar lévén ezt meg tudja tanulni, de te vagy az élő példa, hogy igen.
Igen, a kínai egy piktografikus nyelv, ami annyit jelent, hogy náluk a karakterek nem betűket jelölnek, ezért nem úgy olvasandóak a szavak, hogy a különböző karakterek alapján valami hangzást kapunk, hanem minden egyes karakter vagy karakterek összessége, általában maximum olyan 4 karakterig jelölnek egy-egy szót. Tehát ezek fogalmak, gondolatok.
Tehát a kínai karakterek száma.
Igen. Több 10 000 kínai karakter létezik. Az átlagember azt mondják, hogy egy olyan 5 000 karaktert használ, de ha valaki diplomás értelmiségi, akkor 10-15 000 karaktert is. Nyilván ez most nagyon soknak tűnik.
Hát én kész vagyok, továbbra sem akarok kínaiul tanulni jelen pillanatban.
De egy nagyon érdekes tematika alapján épülnek fel ezek a karakterek. Vannak gyökök, Ezeket a gyököket tanítják, ezeket az elején meg kell tanulni, és később visszaköszönnek a különböző karakterekben. Például az ilyen ősi szimbólumoknak van, jeleknek vannak gyökeik, például kő, szív, tűz vagy víz, és ezeket a gyököket, ha felfedezzük egy bonyolultabb karakterben később, akkor tudunk asszociálni arra, hogy az a karakter mit jelenthet. Sőt, egy idő után a kiejtést is megtudjuk nagy valószínűséggel. A tűz például az megjelenhet ételekben, egész egyszerűen például egy sülcsirke karakterben. Chaji, így mondják, és látható a tűz karakter az elején, mivel ezt ugye megsütjük.
A chá.
Igen, az a sütés.
Az a sütés, vagy tűz. Igen. Hihetetlen. És akkor gyakorlatilag a karakterek maguk szavakat jelentenek, mint egy.
Így van.
Aha. Ugye mondtad, hogy fogalmakat, képeket, szimbólumokat jelentenek.
Igen. A karaktereket szokták mondani egy olyan dolognak, ami nagyon nehézé teszi magát a kínai nyelvet, hogy olyan sok van belőlük, ezért nagyon sokakat elriaszt. Igen, valóban ez az egyik legnehezebb része a kínainak, a karakterek száma. A másik pedig a kiejtés. A kínai nyelvben, a hagyományos mandarinban, hogyha azt vesszük, akkor öt tónus van, hanglejtés, van egy semleges, egy emelkedő, egy ereszkedő, egy stagnáló, és egy ereszkedő, azután felemelkedő. A tájvani nyelvben egyébként 8 tónus
van. A könnyítés véget.
A helyi nyelvben, úgyhogy ahhoz képest még egyszerűbb is. De hogy ne rettenjen el senki attól, hogy kínait kezdjen el tanulni.
Na most kíváncsi vagyok, mert igen. Eddig maximálisan riasztó volt.
Igen,
gyönyörű, de riasztó.
Igen, mondok így egy pár dolgot arról is, hogy miért érdemes egy magyarnak például kínait tanulni. Mind a mellett, hogy kezd ugye ez is egy világnyelvé válni, illetve egy nagyon fontos nyelvé, ami a nemzetközi piacok illeti.
Lassan másfél milliárdan beszélik, plusz még a kapcsolódó részek, gondolom.
Igen, igen, nagyon sokan, és ezzel jó munkát is lehet találni.
Szóval mitől könnyű?
A magyar nyelvben nagyon sok hangzó van. Ez annyit jelent, hogy számunkra könnyebb, sokkal könnyebb kiejteni bizonyos szavakat, mint más nyelvet beszélő embereknek. Például a si, ez egy, ha úgy olvas, leír, latin betűkkel leírjuk, akkor ez egy x meg egy i betű, és ezt úgy ejtik ki, hogy si. Ezt például a spanyolok nem igazán tudják kiejteni, mert számukra ez idegen. Nem szoktak így beszélni, hogy ilyen hangot ejtenének ki. És hogyha megnézzük a különböző nyelveket, akkor szinte mindegyik nyelvben találunk olyan hangokat, hangzókat, amelyeket ők nem használnak, ezért küszködnek azzal, hogy hogyan ejtsenek ki egy-egy kínai szót. Mi viszont nagyon könnyen rá tudunk hangolódni ezekre a tónusokra, nem csak a tónusokra, magára a szavak kiejtésére is, mert mi ezeket a hangokat ismerjük.
Hihetetlen. Na, hát van előnye is a magyar nyelvnek, mert amúgy teljesen kilóg itt Európában, tehát, hogy még hasonló sincs, akkor ezek szerint ez klassz. Mondjuk nektek zenész az egész család, ugye mondhatni, tehát, hogy ehhez azért fül is kell, gondolom nagyon, hogy ennyiféle nyelvet és hát a kínait tanulod. Na, mitől egyszerű még?
Igen, hát ez egy nagyon relatív kérdés, hogy mitől egyszerű, de ha megvan az embernek a motivációja, akkor fel tud fedezni benne olyan pontokat, ami más nyelvekben nem létezik, nincsen meg, és vonzóvá tudja tenni az ember számára. Például a kalligráfia, ahogy említettem már, ez szinte önmagában egy művészet. Nagyon jó arra, hogy az ember kikapcsolódjon egy kicsit, rajzolgasson.
Mit jelent valójában? Azért van valami fogalma az embernek, de mit jelent ebben az értelemben, hogy beszélsz a kalligráfia?
A kalligráfia maga a karaktereknek a kézzel való leírása, lefestése egyfajta művészi módon. A legtöbb kínai, illetve tájvani ma már főleg ugye az okos eszközeit használja arra, hogy begépeljen vagy leírjon valamit. Természetesen írni is tudnak, de sokkal több időt igényelne, ha valaki nagyon szépen, láthatóan le akarna írni egy-egy karaktert, ezért a kézírás az nagyon sok esetben máshogy néz ki, mint a nyomtatott karakterek mondjuk a számítógépen. Nagyon sokszor elcsúszik, és egy olyan folyóírás jön létre, amit nagyon-nagyon nehéz olvasni. A kalligráfiának például van egy olyan ága, amit még maguk a kínaiak se tudnak már olvasni, egyszerűen magáért a művészetért csinálják. Többfajta írásmódszer van, az egyik a folyóírás például, ami önmaguk számára egész jól olvasható. Van egy olyan, ami kicsit hasonlít jobban a nyomtatott karakterekre, tehát az a legolvashatóbb. Én a kettő között vagyok valahol, egy olyan stílust választottam magamnak, ami magukhoz a nyomtatott karakterekhez hasonlítanak leginkább, hogy egyszerű legyen olvasni, ugyanakkor már benne van a saját kézjegyem, a saját személyiségem.
Zseniális, hát le vagyok nyűgözve. Mondjuk én azért szoktam ilyen szimbólumokat olvasni, kínai szimbólumokat. Van egy könyvem, amiben nagyon szeretem a bölcsességeket, ami van, és ott is valóban ilyen, de már látom, hogy bólogatsz is.
Igen, igen. Eszembe jutott közben még egy dolog, az, hogy a kínainak a nyelvtanja az nagyon egyszerű. Sokkal egyszerűbb, mint mondjuk a környező országokban lévő.
Vagy akár a magyar, mert nekünk elég bonyolult nyelvtanunk van.
Igen, igen, nekünk is bonyolult a nyelvtanunk, illetve magát, ha a spanyolt szokták még egy olyan nyelvnek mondani, amit érdemes sokak szerint egész egyszerű megtanulni, ugyanakkor hát tudjuk, hogy a ragozás ott egy rémálom, illetve az igeidők, szerkezetek. Kínaiba igazából igeidők nincsenek is, lehet jelenbe, múltba, illetve jövőbe beszélni, de maga a mondatszerkezet nem tükröz olyan nyelvtani részeket, ami olyan nehéz lenne, mint más
akár
nyelvekben.
Akár az angol, akár a magyar.
Így van, így van. Tehát ez egy olyan dolog, olyan része, ami vonzóvá teheti még a kínait.
No, hát ez határozottan nincsenek igeidők, ez nagyon jó, főleg az angolban van, vagy 24 úgy hirtelen, ami eszembe jut. Nyilván nem használnak ennyit.
12 van, de ugye vannak még szerkezetek, ami nagyon megbonyolítja még a dolgokat. Igen.
Na, ismét jön egy kis zene. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kákonyi Kristóffal, aki Tajvanon töltött egy évet tanulással, nyelvtanulással. Hihetetlen izgalmas, és még Tajvanról, magáról, az emberekről nem is kérdeztem, és még Afrikáról is fog mesélni, úgyhogy hallgatóink semmiképp ne tekerjenek el, ne kapcsoljanak el, maradjanak velünk, ígérem, folytatjuk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszámolót, hiszen Kákonyi Kristóf a vendégem volt, Szilárd és diák, angol szakos pedagógus, hittanár, nevelőtanár, és Tajvanon ösztöndíjjal tölthetett egy évet, ahol kínai tanult, nagyon intenzíven, nagyon nehéz volt. Az elmúlt beszélgetés részletben arról mesélt, hogy milyen is a kínai nyelv, mi a szépsége, mi a nehézsége, mitől egyszerűbb, mitől könnyebb, mint mondjuk egy európai nyelv, vagy akár a magyar. Egy nyelvben azt mondják, hogy benne van egy népkultúrája.
Ez így van.
A szépség, amiről az előző részben azért meséltél nekünk, nehézség és szépség, a fogalom, a képek, szimbólumok vannak a karakterekben, amelyek maguk szavakat is jelentenek. Szóval milyen Tajvan kultúrája? Milyenek az emberek? Milyenek az ételek? Mennyire jött át akár a nyelven, akár a való életben, hiszen hétvégén azért végre nem tanultál.
Igen, természetesen a tanulás mellett azért jutott idő arra is, hogy kiránduljak, illetve szétnézzek a környéken. Pozitívum volt nagyon maga az, hogy az ország, mivel nem olyan nagy, ezért egyszerűen jutni A-ból B-be, illetve ha nem is egyszerű, de viszonylag gyors.
Igen, ez gyorsan
cserélt. Mert a kettő nem jelenti ugyanazt.
Nem ugyanaz, kíváncsiak vagyunk.
Igen, nagyon sok szép helyet láttam, sikerült olyan szaktársakkal összebarátkozni, akik szintén vevőek voltak arra, hogy egy-egy akár távolabbi helyet megnézzenek velem. Eljutottam így a hegyekbe is, a keleti oldalra, nagyon szép például Hualien város. Ez egyik olyan hely, ahova legtöbb emberrel akar menni, hogyha Tajvanra kerül. A városokban is nagyon sok szép, érdekes építmény van Tajvannak. Fontos tudni, hogy az építészeti színvilága az egészen magával ragadó, olyasmi, amit itt az ember, talán mondhatom, hogy Európában se láthat.
Milyen?
Egészen egyedi, tükrözi nyilván a kínai jegyeket, mivel annak idején az uralkodó, a kínai uralkodó a kommunizmus kialakulása miatt elköltözött a szigetre, kialakulhatott magán a szigeten is az a fajta hagyományos kínai építészet, ami később megőrizte a saját jegyeit, mivel az uralkodó annak idején az értelmiségieket, például építészeket, irodalmárokat és az egész kultúrának az őrzőit vitte magával, hogy majd ha a kommunizmus megszűnik Kínában, akkor vissza tudjanak oda menni. Csak hát tudjuk, hogy ez sose szűnt meg.
Nem következett be.
Nem következett be, ezért egy különálló állam lett Kína. Vannak országok, amelyek elismerik, vannak, amelyek nem, de önállóan létezik ott.
Na, mint Tajvan.
Tajvan, így van.
Igen.
Így van.
Milyen színű? Fehér, zöld, kék, sárga?
Nagyon sok.
Vagy a forma világa nagyon egyedi?
Igen, nagyon sok szint lehet látni Tajvanon. Nagyon jellemző a díszítettség. Teljesen máshogy néznek ki az épületek. Egész magasak és keskenyek nagyon sok helyen.
Meleg volt? Erre nem kérdeztem rá.
Igen.
Általában az építészet mindig tükrözi, hogy védi a lakóit valamilyen módon.
Ebben nem vagyok olyan biztos. Nagyon meleg van Tajvanon, főleg a déli részen. Nagyon nagy a páratartalom is. Az emberről állandóan folyik a víz.
Hogy talán írtad?
Ez volt a legnehezebb pontja az egész ottlétemnek. A meleg és a páratartalom. Az oxigén nagyon ritka.
Tehát, hogy alacsony az oxigén tartalma a levegőnek?
A levegő oxigén tartalma számomra nagyon alacsony volt. Ez részben a páratartalomnak volt köszönhető, részben pedig a légszennyezésnek. És hogy tetézzük a dolgokat, akkor még maszkot is kellett viselni az utcákon is.
Jézusom, igen. Ez nagyon kemény lehetett.
Nagyon kellemetlen volt. Visszatérve az építészetre, nem vagyok abban biztos, hogy annyira tükrözi az építészet azt, hogy
milyen
az éghajlat,
az
időjárás, uh-huh. Milyen az éghajlat, mert hát elég magas épületeket is fölhúznak, keskeny épületeket, 3-4 emeleteseket, és nagyon sokszor fém tetővel dolgoznak. Megszokták. Ha ott körülbelül a 40 fokról lecsökken a 38-ra, akkor már látni kabátban embereket az utcán.
Ez komoly.
Igen. Úgyhogy mindig megnéztek engem, amikor rövid újjúba és rövid nadrágba szaladgáltam, amikor mondjuk egy eső után 20 pár fok lett. Az már nekik nagyon hideg volt.
Jaj, mennyire érdekes, mennyire különbözőek vagyunk, mennyire más a hangoltságunk. Ja. Mondjuk az érthető, hogy viszonylag magasak az épületeik, hiszen ahogy említetted, nagy terület, hegy, ahol nem lehet lakni, tehát nagyon nagy a népsűrűség, tehát egész egyszerűen ugye Japánban is többek között azt mondják, ezért vannak magas házak, mert ott is nagyon, tehát egy logikus, hogy magasra építkeznek, mert sokan vannak. Milyenek a tajvani emberek? Engem mindig az emberek izgatnak nagyon, tehát hogy mit tapasztaltál?
Igen. Meg szerettem volna még említeni a motorosokat. Oh. Robogóból rengeteg van, legalább egy robogó minden egyes emberre. Ezért a légszennyezés is nagyon magas.
Tehát ez emiatt magas a légszennyezés?
Emiatt. Részben emiatt. Sok ember ugye sok szmogot termel, másrészt Kínából is odafújja a szél a gyárakból a szmogot. Illetve hát biztos ott is vannak olyan üzemek, amelyek kellemetlen gázokat bocsájtanak ki.
Hát ugye Tajvanon készül nagyon sok elektronikai eszköz. Erre még rá se kérdeztem.
Így van.
Ebből tapasztaltál valamit? Hogy az ipar fejlett?
Tajvanon van például a TSMC gyár, amely a világ csipgyártásának a mekkája, ha lehet így fogalmazni. Nem csak, hogy a legnevesebb cég, amely a legtöbb csipet gyártja, hanem az egész világot ők látják el. Konkrétan ez az egy cég a csippel, ezért is volt az, hogy amikor a COVID ideje alatt ők is kénytelenek voltak szabályozásra bezárni, akkor például itt 60-ban is a Bosch gyár leállt nagyon sok soron, mert nem tudtak egyszerűen autóalkatrészeket gyártani. Nagyon sok helyen az autógyártás, autóalkatrészgyártás csak emiatt megállt.
Igen, egyébként ez olyan hihetetlen volt számomra, hogy ma, amikor szinte azt érzékeljük, hogy mindenütt minden van, meg elő tudnak szinte állítani, akkor hogy lehetséges az, hogy a chipgyártás, aminek mindennek a lelke ma már nem csak az autóknak, az gyakorlatilag egy országra koncentrálódik. Hm? ki tudja. Szerintem most próbálgatják kiváltani, hogy egy kicsit több helyen történjen ez.
Igen. Még hozzátenném a kultúrához azt, hogy nagyon szeretik a külföldieket, meglátnak egy-egy külföldit, akkor már mindjárt a hátunk mögött összesúgnak, hogy Vigoran, ami annyit jelent, hogy külföldi, hozzászokik az ember. Nagyon kedvesek és nagyon segítőkészek. Talán a világ egyik legbiztonságosabb országa, ezt lehet mondani. Tehát ott a az éjjeli órákban is, a legkisebb eldugott sikátorokban sétálgatva se érezheti magát veszélyben az ember, mert tényleg ennyire biztonságos. Nagyon sok finom gyümölcs van, az ételek egész különlegesek, nagyon olcsóak, és nagyon nagy választék van az utcán a különböző finomságokból. Akkor, amikor ott voltam, ez 2021-22, de szerintem még mindig így van, körülbelül egy 1000 forintból megvolt az embernek a napi fő étkezése.
Jó, Istenem, hát leszámítva a párát és a meleget, nagyon-nagyon klasszul hangzik mindez, amit elmondasz. És most jön egy kis zene, és hát Afrikával fogjuk folytatni, hiszen miután megérkeztél Tajvanról, nem sokára valahogy ezt meg fogjuk tudni, hogyan jutottál el Afrikába. Mindez elképesztően izgalmas volt, amit elmeséltél, és nagyon hálásak vagyunk, hogy Kiskunhalasról gyakorlatilag valaki eljutott Tajvanra, egy ilyen elképesztően egzotikus országba. Nehéz szívvel jöttél haza?
Nehéz volt ott hagyni Tajvant, mert nagyon szívesen maradtam volna még, és tanultam volna tovább a nyelvet. Az ösztöndíj program véget ért. Ugyanakkor nagyon vártam már én is azt, hogy kapjak egy kis szünetet, mert az embert idegileg is nagyon megviseli az, amikor hosszú távon egy ilyen nagy hajrának van kitéve. Így mindenképp örültem annak, hogy jövök vissza, tehát hogy lesz egy szünet, de egy kis közbeékeléssel nagyon szívesen visszamentem volna. Erre az ösztöndíjra már nem jelentkezhet az, aki egyszer élt vele, és a szemeszterek igen drágák.
Na hát bízunk benne, hogy az életedbe bele van kódolva a sorsodba, hogy egyszer el fogsz még jutni, vagy Tajvanra, vagy valami módon használni fogod ezt a fantasztikus tudást, az egészen biztos, amit ott megszereztél. Nagyon köszönjük, most utaztunk veled Tajvanra hallgatóinkkal együtt, és egy picit Afrikával fogjuk folytatni. Maradjanak velünk zene után, jövünk Kákonyi Kristóffal, beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Kákonyi Kristóffal, aki eddig a Tajvanon töltött egy évéről mesélt nekünk, hogy hogyan tanulta a kínai nyelvet, és hát mivel azért elég kevés kínai tanár van itt, arról beszéltünk, hogy egy kicsit akár fel is kínálhatod ezt a segítséget, amit tudást megszereztél.
Igen, nagyon köszönöm, hogy így a reklámnak is van egy kis helye, hogyha valakinek esetleg felkeltettem az érdeklődését a kínai nyelvvel, és nem tántorodik el ettől az egyébként nehéz, de nagyon, nagyon érdekes és mondhatni jövedelmező nyelvtől, akkor keressen meg, és én nagyon szívesen...
Segített, tanítod.
Akkor keressen meg, és én nyitott vagyok arra, hogy tanítsam.
Ígértük a hallgatóknak, hiszen itt Kiskunhalason előadást tartottál az afrikai utadról, amelyen tulajdonképpen 3 hónapig Kenyában és Tanzániában töltöttél, de most vettem észre, hogy egyszer elment a műsoridőnk, úgyhogy most tulajdonképpen egy kis nyúlfart nézelítő lesz csak Afrikából, hogy kerültél oda, és ígérem a hallgatóknak, hogy legközelebb is vendégül látunk egy következő adásban, amikor csak Afrikáról mesélsz, mert mondtad, hogy nagyon-nagyon különleges és akár spirituálisnak is mondható élményeket szereztél. Szóval, hogy kerültél Afrikába Tajvan után?
Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy erre is sor kerülhet majd. Kenyai utazásom, ez egy teljesen különböző utazás volt. Nem turistaként mentem, és nagyon sok helyen jártam olyan helyeken, ahová az ember magától, vagy akár egy utazási irodán keresztül nem jut el. Ez lehet talán az egyedisége ennek az utazásnak. És volt egy karitatív jellege is.
Mennyi idő telt el Tajvan és a 3 hónapos afrikai utat között? Azért töltöttél Magyarországon is egy kis időt, remélem.
Igen, Tajvanon a tavalyi év nyarának a végéig voltam, szeptember legelején érkeztem vissza, így egy pár hónapot Kiskunhalason laktam, és utána az idei év tavaszán jutottam el oda, hogyha szeretnék Afrikába is elmenni, akkor azt most lenne a legérdemesebb, mivel most volt úgy időm is, és pénzem is.
Értem. Mondtad, hogy kicsit karitatív jellegű volt, ezért ezt villancsuk föl még, mielőtt majd egy következő, ígérem nem sokára bekövetkező alkalmon hosszasabban tudsz mesélni ezekről a nagyon-nagyon izgalmas, szép élményeidről.
Igen, hát az utazásnak a karitatív jellege az abban nyilvánult meg, hogy nem szafarikra mentem elsősorban, sőt, nem is voltam olyanon, hanem próbáltam megkeresni azokat a csatornákat, amelyeken keresztül a világ legrászorulóbb emberein tudok segíteni.
Milyen módon segítettél? Ugye ennek is sokfajta módja van.
Igen, az egyik mód az a fizikai síkon értendő, ami annyit jelent, hogy ha éppen nincsen ivóvízük, vagy ételük, vagy gyógyszerük, akkor abban valahogy tudjak segíteni, hogy legyen. Illetve a másik, az a szellemiség, a lelkiség, hogy kialakuljon egy olyan közösség, ahol össze tudnak jönni, tanulni az evangéliumokat, és ez hosszú távon tudjon is működni. Előre lelövöm a poént, hogyha szabad ilyet, ez kialakult, és azóta is tartom velük a kapcsolatot, de erről akkor legközelebb.
Ugye angol szakos tanár és hittanár és nevelő tanár a végzettséged, és a hit nagyon fontos erőforrás jelent az életedben.
Így van.
Ami ebből kiviláglott, hogy tulajdonképpen miért is kerültél Afrikába, hát tele vagyok kérdéssel és kíváncsisággal, de ezt meghagyjuk egy legközelebbi adásra. Hallgatóinknak köszönöm a figyelmét, Kristóf, neked köszönöm ezt a fantasztikus nyitottságot, ezt a fantasztikus lelket, amivel éled az életedet.
Én köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem.
Hallgatóinknak köszönöm, hogy velünk tart. Ott a Kákonyi Kristóffal beszélgettünk, és fogunk majd hallani afrikai utazásának élményeiről. Csányi Ágnes volt ma a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.